Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és a keresztelős családot is Isten igéjével. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Amen. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, az apostoli hitvallás tanulmányozásában ahhoz a szakaszhoz érkeztünk, hogy hiszünk a mennyinek és a földnek teremtőjében. Egy kedves Zsoltár, a 104. Zsoltár nagyon képszerűen fogalmazza meg, hogy mi az, amit ez a hitünk tartalmaz. Ezt a hosszabb Zsoltárt leülve hallgassuk meg most figyelemmel. Áldjad lelkem az Urat! Uram Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél. Világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette. A felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Jól laknak az Úr fái is, a Libánon cédrusai, amelyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik. A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket és a napot, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja, az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek. Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek. Ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal, ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Dicsőség legyen az Úrnak mindörökké. Örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom. Én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad én lelkem az Urat. Dicsérjétek az Urat. Engedelmeskedjünk a zsoltáros felszólításának, helyünkön maradva imádkozzunk és dicsérjük az Urat. Mindenható Istenünk, kegyelmes Atyánk, áldunk téged ezért a gazdagságért, amiről ez a Zsoltár is szólt, s amit mi is csak körül rebegni tudunk, azért a gazdagságért, amit megteremtettél. Olyan jó körbetekinteni ezen a világon, látni ezt a sokszínűséget, amelyet alkottál, látni az élő világ gazdagságát, látni azt a sokféle kincset, amit elrejtettél a teremtésben, és látni azt, hogy milyen csodálatos gazdagságot adtál az embernek. Köszönjük, hogy így állhatunk meg előtted, mint akik mindent megkaptunk, ami életünkhöz szükséges. Áldunk téged az elmúlt hét ajándékaiért is. Köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük, hogy szereteteddel vettél körül bennünket. Áldunk téged azért, mert megtartottál, és köszönjük, hogy új napra virrasztottál föl bennünket. Köszönjük, hogy nyomorúságainkban és bajainkban is téged hívhatunk segítségül. Könyörgünk most téged a gyászolókért. Állj mellettük vigasztaló szent lelkeddel, s ragyogtasd föl előttük szeretetedet. Ebben a nehéz, sokak számára átláthatatlan helyzetben is. Te nyisd föl a szemüket arra, hogy te neked továbbra is terved van az életükkel, és hogy te megőrzöd, megtartod őket. Kérünk, Urunk, hogy a nehézség, a próba, a nyomorúság és a gyász által is te vondd magadhoz közelebb a mi lelkünket. Kérünk téged a betegekért. Légy ott a beteg ágyak mellett, és gyógyítsd meg őket. És add, hogy addig, amíg betegségben vannak, addig is hozzád forduljanak, és téged keressenek. Könyörgünk azokért, akik most távol vannak a gyülekezettől. Kérünk, hogy te készítsd föl őket is a következő hétre, add a kezükbe a te ígédet. És köszönjük, hogy kérhetünk most azért, hogy légy közöttünk is szent lelkeddel. Ajándékozz meg minket azzal, hogy te szólsz, hogy a te szavad minden falat, minden akadályt eltávolít a mi szívünkből, és megcselekszi azt, amiért küldted. Kérünk, hogy szent lelkeddel adjál világosságot, hogy egyre közelebb kerüljünk te hozzád, hogy egyre tisztábban lássuk a te tervedet velünk, és egyre erősebben kapaszkodjunk beléd, aki hatalmas erőddel meg tudsz tartani bennünket. Urunk Jézus Krisztus, légy igéd és lelked által jelen közöttünk, formálj minket, alakíts minket, és szentelj meg minket az előttünk álló hétre. Amen. Fennállva hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva, az ő üzenetét kívánom ma hirdetni közöttetek, amelyet írva találhatunk a Jelenések könyve 4. részében, a 4. rész 11. versében. Jelenések könyve 4. részében így szól hozzánk Isten igéje. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg az ige hirdetést. Kedves testvéreim, hétről hétre az apostoli hitvallást tanulmányozzuk. Láttuk azt, hogy ez az ősi hitvallás három szakaszból áll, a Szent Háromság három személyének megfelelően. Az első részben olvashatunk az Atyaistenről és arról a munkáról, amit ő vitt véghez. A második a Fiúistent mutatja be nekünk, és mindazt, amit a Szentírásban felőle olvashatunk. És a harmadikban a Szentlélek Istenről olvasunk, és arról, amit ő végez el a szívünkben, és amit ő végez el Isten teremtett világában. Az elmúlt hetekben az Atya Istennel foglalkoztunk, múlt héten arról hallhattunk, hogy ő Jézus Krisztusért valóban atyánk mi nekünk, olyan atyánk, aki gondunkat viseli, és aki mindenható úrként uralja az egész világot, és az érdekünkben vezérel mindent. És most fejezzük be az első résznek, az Atya Istenről szóló résznek a tanulmányozását azzal a gondolattal, amelyet így olvasunk a hitvallásba: hiszek a mennyeknek és a földnek teremtőjében. Hiszek a menny és a föld teremtőjében. Három dolgot vizsgáljunk meg ezzel kapcsolatban. Először is azt, hogy mit nem jelent ez a mondat. Aztán másrészt azt, hogy mi az, amit jelent, és harmadszor azt, hogy mi következik ebből a mi életünkbe, mi az, amit tanít mi nekünk ez a szakasz. Mit nem jelent tehát az, hogy hiszek a menny és a föld teremtőjében? Nem jelenti azt, amit sok keresztény ember gondol, hogy a hitünket ki kell egészíteni azzal, hogy érthető magyarázatot tudunk adni a világ létrejöttére, az értelem számára megragadható és világos magyarázatot adni arra, hogy hogyan keletkezett mindaz, ami létrejött. Nem azt mondjuk el, hogy értem a menny és a föld teremtését, hanem azt mondjuk, hogy hiszek a menny és a föld teremtőjében. És meg fogjuk látni, hogy ez sokkal több annál, mintha azt mondanánk, hogy értjük a dolgokat. A felvilágosodás utáni világmagyarázatok, különösen a ma is uralkodó csillagászati világtörténet és a darwini evolúció nagy kihívást jelent sok keresztény ember számára, mindannyiunk számára. Tényleg hívők sora gondolja azt, hogy a hite akkor áll meg biztos alapokon, akkor állja meg a helyét, ha meg tudja cáfolni ezeket a tudományos, vagy sokszor csak annak tekintett magyarázatokat, ezeket az elképzeléseket. Ha be tudjuk bizonyítani azt, hogy az, amit a bibliai teremtés történet leír, az valószínűbb a tudósok elméleteinél. Testvéreim, de ez már csak azért is lehetetlen vállalkozás, mert arról próbálunk meg biztosat mondani, amiről nem lehet biztosat mondani. Nem voltunk ott, nem láttuk a világ teremtését, nem lehetünk biztosak abban, hogy hogyan történt. Egy egyszerű képpel szemléltetve a dolgot, melyikünk az, amelyik el tudja mondani, hogy hogyan kerültek össze a szülei, hogyan kezdett el udvarolni az édesapja az édesanyjának. Talán elolvashatunk olyan könyveket, amik a szüleink korosztályáról szólnak, az ő fiatalságukat írják le társadalmi szempontból, de ki tudja, hogy a mi szüleink is valóban úgy viselkedtek, azt tették-e, amit az ő korosztályuk. És még ha fényképeket vizsgáljuk is meg, amik esetleg fölmaradtak ebből a korból, akkor se fogunk a lényegre rálátni, hogy mikor dobbant meg először a szívük egymás iránt, hogy mikor érezték először azt, hogy ő lesz az, aki az én társam kell legyen, hogy hogyan fogalmazta meg esetleg édesapánk újra és újra azt, hogy hogyan mondjam el ennek a lánynak, hogy ő fontosabb számomra mindenkinél, ezt nem örökítette meg semmi. Ezek a dolgok olyanok, amiket nem tudunk megállapítani így utólag, nem tudunk kitalálni, akármilyen feltételezés sem tud elhatolni odáig, akkor tudhatjuk meg ezeket, ha azok, akik ott voltak, elmondják mi nekünk. Ha azok, akik ebben részt vettek, a szüleink, elmondják, hogy mi történt ott és akkor. És ugyanez igaz a teremtésre, a világ létrejöttére is. Lehet a mai világ rendjéből, a mai világ szabályaiból kiindulva elképzeléseket, feltételezéseket létrehozni, de igazán biztosat akkor fogunk tudni, ha kijelenti előttünk az, aki ott volt, és aki véghez vitte mindezt. Hiszek a menny és a föld teremtőjében. Nem tudom, hogy hogyan történt, nem értem, nem tudom megmagyarázni ezt a keveset tudom, amit ő elmond róla, de hiszek a menny és a föld teremtőjében. S hadd mondjam el személyes vallomásomként, én el tudom azt is képzelni, hogy bármennyire is tudományos bizonyítékok sora mást mond, vagy legalábbis máshogyan mutatják ezeket be, hogy Isten úgy teremtette a világot, ahogy azt a Szentírás leírja. Azt gondolom, hogy ennél többet, ennél jobbat talán csak végig gondolni, feltételezni tudunk. Ez az, ami biztos pontként előttünk van a világ teremtőjétől. De hadd mondjam el, hogy több ennél az, hogy hiszek a mennynek és a földnek teremtőjében, mert ha valamiféleképpen kiderülne, hogy nem úgy történt, vagy nem úgy kell ezt érteni, ahogy az le van írva a Biblia első napjain, akkor se dőlne össze a hitünk, mert nem a teremtés mikéntjében hiszünk, hanem a teremtőben hiszünk. Abban a teremtőben, akiről olvastuk és hallottuk, mennyei atyánként megismertük, kapcsolatba kerültünk vele, s ő neki hisszük el azt, hogy ő alkalmas, képes arra, hatalmas arra, hogy véghez vigye ennek a hatalmas világnak a teremtését. Nehéz ezzel szembenézni időnként, testvéreink, hiszen sokszor könnyebbnek tűnik az, hogyha azoknak, akik megkérdőjelezik Isten létét, azoknak, akik azt mondják, hogy nem úgy vannak a dolgok, hogy létrejöhetett a világ Isten nélkül, azoknak el tudnánk azt mondani, hogy de én tudom, de én értem. Hogyha olyan érvekkel tudnánk az ellenérveikkel szembeszállni, amelyek valóban bebizonyítanák, hogy ténylegesen Isten volt az, aki ezt létrehozta, ha le tudnánk hengerelni ennek az ellenfeleit, és egyértelművé tenni, hogy igenis, Isten az, aki mindent létrehívott. És mégsem ezt mondjuk, és mégsem erre törekszünk. És megláthatjuk, hogy milyen kevés az, amikor a keresztény egyház erre törekedett. A középkorban volt egy időszak, amikor Canterbury Anselmus nyomán a teológusok arra törekedtek, hogy valamiféleképpen valami filozófiai szükségszerűségnek mutassák be Istent, és elmondták azt, hogy ő kell legyen a legfőbb jó, akinél főbb jó nem létezik, és elmondták azt, hogy ő az a legnagyobb lény, akinél többet elgondolni sem tudunk, és amikor mindezt elmondták, akkor ott álltak, hogy hiszen még nem mondtunk róla semmit. Talán bebizonyítottuk azt, hogy ő létezik, de milyen kevés ez ahhoz képest, hogyha azt mondhatom, hogy van egy mennyei atyám, akinek hiszek, mint a menny és a föld teremtőjének. Akinek elhiszem, hogy ő teremtette a mennyet és a földet. Ami gőgünk, vagy ami bizonyosságérzetünk keresése azt várná, hogy be tudjam bizonyítani, és mégiscsak annyi adatot nekünk, hogy elmondhatjuk alázattal, hogy mi hisszük, hogy az a mindenható atya, az a mindenható Isten, akit mi megismertünk, a menny és a föld teremtője. Pontosan úgy, ahogyan Pál apostol a korintusi levélben írja Jézus Krisztussal kapcsolatban ezt, tele van a világ olyanokkal, akik a jeleit várják annak, amit mi állítunk, bizonyítsd be, mutasd meg, tele van a világ okoskodókkal, akik bölcsességet keresnek, magyarázd meg nekünk, s ha te adod a legvilágosabb magyarázatot, akkor elhisszük neked, mi pedig a megfeszített Jézus Krisztust hirdetjük, az ő atyáról beszélünk, amikor a világ teremtéséről beszélünk, aki lehet, hogy bolondság az okoskodóknak, de nekünk, akik ismerjük őt, Istennek ereje és Isten bölcsessége. Nem azért, mert stabillá teszi a világképünket, hanem azért, mert ismerjük őt, mert megismertük őt, és mert olyan nagy öröm ismerni őt és vele élni. Nem jelenti tehát ez a hitvallás részlet azt, hogy minden pontjában meg tudnánk magyarázni a világ létrejöttét, nem jelenti azt, hogy be tudjuk bizonyítani a világ teremtését, de jelenti azt, ami ennél sokkal több, hogy kapcsolatban vagyunk a világ teremtőjével. A menny és a föld teremtőjében hiszek, mondja a hitvallás. Mit jelent tehát ez? Az, hogy mindent, amit magunk körül látunk, sőt még annál többet is, amit akár nem is látunk magunk körül, de ami ebben ezen a világon létezik, mindent a mindenható Isten, Jézus Krisztus Atya hívott létre. Minden az ő akaratából áll és létezik, nincsen semmi, ami az ő akaratán kívül létezhetne. Úgy kezdődött, hogy ő a semmiből, a szavával létrehívta mindazt, ami van. Már ez olyan érthetetlen a mi számunkra. Mi az, hogy semmi? Filozófusok sora próbálta megragadni a semminek a lényegét. A létezés hiánya. De mi van akkor, amikor semmi sem létezik? Rá kell hagyatkoznunk arra az Istenre, aki azt mondja a Szentírásban, hogy ő az, aki mindazt, ami körülvesz minket, ő az, aki mindezt teremtette. Isten, aki a mi gondolataink felett áll, ki gondolta ezt a mindenséget, és létrehozta. Hogy hogyan, nem tudjuk megérteni, csak elhihetjük, hogy ő az, aki mindezt elindította. Ismét a hit területére léptünk. Valljuk meg boldogan, hogy Isten felette áll mindannak, amit mi megérthetünk, és a számunkra érthetetlen dolgokban is ott van az ő keze. Először arról olvasunk a teremtés leírásában, hogy Isten a semmiből szavával azt mondja, hogy legyen, és létrejön az, amit ő létrehozott. És ezt követően a teremtés leírásában, amikor azt olvassuk, arra mutat rá a Szentírás, hogy ő nem csak létrehozta, hanem el is rendezte a dolgokat úgy, ahogy azok vannak. Isten a rend ura. Arról olvasunk, hogy ő elválasztott. Elválasztotta egymástól a világosságot és a sötétséget. Elválasztotta egymástól a boltozat alatt, az égboltozat alatt levő vizeket és az égboltozat fölött levő vizeket. Az éggel behatárolta azt a földet, amelyen élünk. Aztán elválasztotta magát egymástól a vizeket és a szárazföldet. Isten a rend ura. Rendet hozott létre abban a teremtettségben, amit létrehozott. És olyan szép az, amikor a folytatást olvassuk, ahogyan elmondja, hogy megteremtette a növényeket a maguk fajtái szerint. A maguk fajtái szerint termik a gyümölcsöket, a maguk fajtái szerinti magokat hoznak. És megteremtette az állatokat a maguk fajtái szerint. Ott is megvan az a szép rend, amit Isten létrehozott. Az a rend, amire azt mondja, hogy mi ne keverjük össze. Talán furcsálva állunk azok előtt, az ószövetségi törvények előtt, amelyek éppen ebből fakadnak, amikor azt mondja, hogy két különféle anyagból ne sződ össze a ruhádat. Isten elválasztotta ezeket egymástól, külön fajtákat teremtett. És ne keverd össze a kertedben a két különféle növénynek a magvait. Isten azt mondta, hogy ezek elkülönüljenek egymástól. Isten a rend Istene. És olyan szép, amikor tovább lépünk, és olvasunk az ember teremtéséről, és még korábban azt olvastuk, hogy a maga fajtái szerint teremtette a növényeket, és a maga fajtái szerint teremtette az állatokat, az embernél nincs ilyen megkötés. Minden fajelmélet, amelyik fajták szerint akarja alacsonyabb és felsőbb rendűként bemutatni az embervilágot, a Biblia alapján bizony téves. Isten nem a fajtái szerint teremtette az embert, ahogyan Pál apostol mondja, egy vérből teremtett mindannyiunkat, akár világos bőrű, akár sötét bőrű, akár alacsonyabb, akár magasabb társadalmi státuszban élünk, egy fajhoz tartozunk, egy közösséget alkotunk, egyként kell képviseljük Istenünket ezen a világon. Egyetlen egy megkülönböztetést mond a Szentírás, egyetlen egy nagyon mélyreható különbséget, ami az emberiségen belül létezik, azt mondja, hogy megteremtette az embert a maga képmására, férfivá és nővé teremtette őket. És olyan szép ez, amikor azt látjuk, hogy teremtett férfit és nőt, nem azért, hogy uralkodjanak egymáson, akár a férfi a nőn, akár a nő a férfin, hanem hogy együtt, ebben a különbözőségükben is megmutatva, mutassák meg azt, hogy ki a mi Istenünk. Az az Isten, aki a közösséget munkálja, aki a kapcsolatot munkálja, aki az emberrel, a tőle egészen különbözővel kapcsolatba akar lépni. Testvéreim, nem valamiféle ózsdi konzervativizmus az, amikor a Szentírás bűnnek nevezi a homoszexualitást. Ezért nevezi bűnnek. Mert Isten elválasztotta egymástól, elkülönítette egymástól a férfi és a női nemet, nem azért, hogy szembeforduljon egymással, nem azért, hogy küzdjön egymással és leküzdje egymást, hanem azért, hogy együtt képviselje Isten csodálatos képét ezen a világon. És akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy valójában a nő is csak olyan, mint a férfi, és csak társadalmilag kreált különbségek ezek, akkor Isten igéjét hamisítjuk meg. Minden olyan mozgalom, ami az utóbbi században ugye a feminizmusra volt sokszor jellemző, amelyik megpróbálja elmosni ezeket a különbségeket, az a Bibliával szembefordul. A Biblia azt mondja, hogy áldott kettősség az, ami a férfiben és a nőben megmutatkozik. De a hitvallás még tovább lép ennél, és azt mondja, hogy nem csak az állatokat rendezte el a fajaik szerint, meg a növényeket, nem csak a férfi és a nő kettősségét teremtette meg, van a teremtettségben még egy kettősség, Isten a menny és a föld teremtője. Mit jelent ez? Tudnunk kell, hogy a menny abban a korszakban, amikor keletkezett a Szentírás, nem arra vonatkozott, amit mi ma sokszor érteni szoktunk ez alatt, nem az a terület, ahova Isten várja és összegyűjti majd az utolsó ítélet után azokat, akik az ő kegyelmében részesültek. A menny és a föld a mai fogalmainkkal, a bibliai fogalmakkal kifejezve a láthatatlan és a látható világot jelöli. Isten az, aki megteremtette a láthatóakat, a bibliai teremtés történet elsődlegesen erről beszél, de aki nem csak a látható világot teremtette meg, hanem láthatatlan világot is teremtett. És a láthatatlan világ léte ma is, a mi számunkra is valóság kell, hogy legyen, komolyan kell, hogy vegyük. A Szentírás úgy beszél erről, mint létezőről. Beszél arról, hogy Isten teremtett olyan lényeket, amelyek lelki-szellemi lényként magasztalják, dicsőítik őt, az angyalokat. Beszél arról, hogy vannak különféle angyalok, és bár nem mutatja be nekünk rendszerezett tanításként, hogy milyen angyalok vannak, de bizonyos dolgokat megláthatunk ebből is a Szentírásból. Tudhatjuk, hogy vannak olyan szeráfok, amelyek körülállják Istennek a mennyei trónját, és ott magasztalják őt, az ő dicsőségét zengik, akik szolgálatot tesznek ott az ő jelenlétében. És tudjuk, hogy vannak olyan kerubok, amelyek a látható világban képviselik az ő akaratát, és az ő jelenlétét a láthatatlan világ hírnökeiként. Van két olyan angyal is, akinek a nevét is ismerjük a Szentírásból. Gábriel, akiről általában azt olvassuk, hogy hírvivőként továbbadja Isten üzenetét az embereknek, és Mihály, aki hadvezérként, angyal vezérként küzdi Istennek a háborúit. És olvasunk arról is, hogy vannak olyan láthatatlan lények, olyan szellemi, lelki lények, amelyek szembefordultak Isten akaratával, csak úgy, mint az ember, amelyek engedetlenek Istennel szemben, amelyekre Isten ítélete vár. Az ördög ezeknek a vezetője, és az ő angyalai. És ugyanakkor arra figyelmeztet a Szentírás visszafogott leírása, hogy ezen túl, amit biztosan tudhatunk a láthatatlan világról, ne menjünk. Ne próbáljunk meg olyan dolgokat kitalálni, amilyeneket az emberi kíváncsiság sokszor megpróbált kikövetkeztetni, hogy hogyan is van az a láthatatlan világ. A Biblia nagyon szűkszavúan nyilatkozik erről. Mert mi nem a láthatatlan világban hiszünk, hanem a láthatatlan világnak és a látható világnak a teremtőjében. Isten felé nyitja meg a hitvallás a mi tekintetünket, és ne csúszunk abba bele, hogy Isten helyett csak az ő teremtményeivel foglalkozunk, és azokat nézzük, és azokat istenítjük. Beszél a Szentírás a teremtésről, és ha csak címszavakban is, de még egy nagyon fontos dolgot meg kell említeni, mert Isten nem csak teremtett, hanem gondot is visel mindarra, amit létrehozott. Azt hisszük és valljuk, hogy Isten az, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Fenntart, hiszen megtehetné azt, hogy mindazt, ami létezik, ugyanúgy, ahogy egy szavával létrehozta, egyetlen egy szavával megsemmisíthetné. És olyan csodálatos az az ígéret, amit Noé történetének a végén olvashatunk, amikor Isten azt mondja, hogy amíg föld lesz, ő nem pusztítja el mindazt, amit létrehozott többet. Olyan nagyszerű ígérete ez Istennek, hogy ő az, aki fenntartja mindazt, ami létezik. Az ő akaratán kívül nem létezhetne. Az, hogy ez a templom áll, az, hogy mi benne lehetünk, az, hogy ebben a városban élet van, ebben az országban egy nép, egy nemzet élhet, mindez Isten kegyelméből állhat fönn. És nem csak fenntartja, hanem igazgatja is mindazt, ami van. Isten a rendistene, törvényeket szabott, és ahogyan a törvénynek engedelmeskedik minden, amikor a tömegvonzás törvényét komolyan veszi, mit tehetne mást, ugyanúgy törvények igazgatják az életünk minden apróbb és nagyobb dolgát. Isten természeti és erkölcsi törvényeket állított föl, és Isten az, aki ezeket a törvényeket, hiszen megvan a hatalma rá, időnként megszüntetheti egy időre, aki túl is léphet ezeken, és a Biblia, mint a Teremtőről mondja el boldogan, hogy ő csodákat tud tenni. Hiszen már az maga csoda, hogy rend van ebben a világban. És még nagyobb csoda az, hogy Isten megtartja mindezt a világot, és időnként akár az ő törvényein fölül is beleavatkozik ennek a világnak az életébe. De nem mondjuk azt, hogy az egyik vagy a másik nagyobb csoda, mind a kettő olyan csoda, amit mi meg nem érthetünk. És mi következik abból, ha hisszük, hogy Isten teremtette mindazt, ami körülöttünk van, hogy Isten teremtette a láthatókat és a láthatatlanokat. A Heidelbergi K.T. kérdésével mit használ nekünk Isten teremtésének és gondviseletének ismerete? Erről szól ez az ige, amit olvastam. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Ha hisszük és valljuk Istennek a teremtését, az segít értékén kezelni a dolgokat. Az megóv bennünket attól, hogy Isten helyett Istenként magasztaljunk bármit, amit ő létrehozott. Arra vezet el bennünket a teremtő ismerete, a teremtés ismerete, hogy ne Isten teremtményeinek adjuk azt, ami Istené. A dicsőség, a tisztesség és a hatalom Istené. Egyedül ő az, aki a sorsunkat vezeti. Egyedül ő az, akinek hatalma van beleavatkozni abba, ami történik velünk. Egyedül benne bízhatunk. Egyedül őt imádhatjuk. Egyedül tőle várhatunk mindent. Olyan jó, hogy azt mondja a Szentírás, és azt mondja a hitvallás, hogy mind a látható, mind a láthatatlan világnak Isten a teremtője. Egyik sincs a másik fölé rendelve. Egyik sem azért van, hogy kiszolgálja a másikat. Mind a kettő arra rendeltetett, hogy Istennek a dicsőségét zengje. Mind a kettőnek az a feladata, hogy Istenről vallást tegyen. Nagyon fontos, testvéreim, hogy a láthatót is ő teremtette. Akkor, amikor megfogalmazták a hitvallást, ez nem akármilyen hitvallás volt, hogy a láthatónak is ő az ura. A kezdetektől fogva ott volt a kísértés a keresztjének körében, hogy azt, ami anyagi, ami látható, ami a műszereinkkel megmérhető, azt megvessük. A testit a lelkivel szemben megvessük. Isten azt mondja, hogy ő teremtette azt is, ami anyagi, ami látható, ami tapintható, ami számunkra születésünktől fogva valóság, amit nem csak az ő igéjéből ismerünk meg, arra, hogy ezzel magasztaljuk és dicsőítsük őt. Ne vessük meg azt, amit ő teremtett, ne forduljunk szembe azzal, amit ő jónak, az ő dicsőségét szolgálónak teremtett, hanem kezdjük el jól fölhasználni. Olyan sokan küszködnek azzal, hogy milyen szerencsétlennek látják magukat, milyen alkalmatlannak látják arra magukat, hogy Isten magasztalására legyenek. Olyan jó tudni, hogy minket is Isten teremtett, és ha most a bűn sokszor meg is akadályoz abban, hogy dicsőítsük őt, de Isten újjá tud teremteni bennünket arra, hogy testünkben dicsőítsük őt. Hogyan mondja Pál apostol? Szenteljétek oda a ti testeteket élő és szent és Istennek kedves áldozatul. Mindaz, amit Isten láthatót létrehozott, arra való, hogy őt magasztalja. Használjuk erre. És olyan fontos, hogy nem csak a látható világot, hanem a láthatatlant is ő teremtette. Egy másik fajta dualizmus is állandóan fenyegette a kereszténységet, hogyha nem az anyagot tette meg Isten ellenlábasává, akkor a láthatatlan világ Istennel szembeforduló fejedelmeit. S valóban a Biblia azt mondja, hogy az ördög és az ő angyalai küzdenek Isten akarata ellen, de azt is elmondja, hogy bukásra vannak ítéltetve. Mert Istennel, a Teremtővel, a teremtmény nem szállhat szembe. Isten akaratát semmilyen teremtmény nem tudja semmissé tenni, nem tudja megakadályozni. Isten akarata véghez céljához ér, amikor ő azt akarja. Nincsen olyan láthatatlan angyal, nincsen olyan teremtmény, amely megakadályozhatná őt abban, ahogy véghez vigye, amit akar. És ez olyan nagy örömhír, testvéreim. Hallottuk a múlt héten, hogy Isten gyermekei lehetünk. Hogy Isten a mi atyánk. Ezért mondhatja el Pál apostol azt, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert Istennek egy jó terve van a mi életünkkel, és ezt a jó tervet nem teheti semmissé, semmilyen angyal, semmilyen lelki és szellemi hatalom. És ezért ér véget ez a fejezet, amiben ezt a római levél 8. részében leírja Pál apostol, azzal a magasztalással, hogy meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ha Isten a teremtő, akkor őtőle semmi el nem választhat bennünket. Ha Isten gyermekei vagyunk, ha az ő tervébe beleilleszkedtünk, ha az ő akaratát akarjuk végrehajtani, akkor őtőle soha semmi el nem választhat bennünket. Mindezeket ő teremtette, ő hozta létre. Csak mi magunk ne forduljunk szembe a teremtővel, azzal, hogy a teremtményeit kezdjük el imádni. Csak mi magunk ne kövessük el azt a balgaságot, hogy azt gondoljuk, hogy a csillagok azok, amelyek az életünket irányítják. Olyan szép a teremtés történetben az, amit sokszor a Szentíró balgaságának szoktak gondolni, pedig a Szentíró nem véletlenül fogalmazta ezt meg így, hogy előbb jön létre a világosság, és csak aztán a csillagok és az égi testek. Miért? Azt mondja a Szentírás, hogy azok csak hordozói a fénynek, de nem forrásai a fénynek, mert a fényt Isten teremtette, az igazi fényforrás a mindenható Isten. Miért gondoljuk mi azt, hogy a csillagokban lenne megírva a sorsunk? Miért képzeljük mi azt, hogy bármiféle teremtmény hatással lehet a mi életünkre, ha Isten akarata mást rendelt felőlünk? És miért félünk emberektől? Miért gondoljuk azt, hogy csak azért, mert hatalom adatott Istentől egy időre bizonyos embereknek, azért az ő hatalmuk megakadályozhatja, hogy mi bennünk Isten akarata végbe menjen. Isten felette áll mindezeknek. Istent tekintjük, teremtő Istennek, komolyan vesszük, hogy mindezeknek felette áll ő, ami körülvesz bennünket, vagy beállunk embereknek, teremtett valóságoknak, netalántán a láthatatlan világ vele szembeálló erőinek a szolgálatába. Vegyük komolyan, hogy hiszek a látható és a láthatatlan világ a menny és a föld teremtőjében. És van még egy kérdés, amire nem adsz választ ez a hitvallás, ez a szakasz a hitvallásnak. Nem beszél arról, és nincs is értelme, hogy kutassuk, hogy honnan származik a világban a bűn. Sokszor föl szokták tenni ezt a kérdést, hogy de Isten ne tehette volna-e meg azt, hogy csak olyan teremtmény teremt, amelyik nem tud vele szembefordulni. Hogyan teremthetett olyan angyalokat, amelyek engedetlenné váltak vele szemben? Hogyan teremthetett olyan embert, amelyik szembefordulhatott Isten akaratával? Azt mondja a Szentírás, hogy Istennek nincsen köze a bűnhöz. Hogy Isten nem követel bűnt, és ő bűnnel nem kísérthető, mondja Jakab apostol. De filozófiailag nem tudjuk végigvezetni ezeket a kérdéseket. Tudjuk, hogy a bűn az emberben van. Tudjuk, hogy a mi bűnös természetünk okozza azt, hogy a látható és az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten fiának a újjáteremtő cselekedetét, Isten fiainak a megjelenését. De egyet tudunk. A mindenható Isten, bár nem oka a bűnnek, de kész újjáteremteni, helyreállítani a teremtett valóságot. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy mindenek Jézus Krisztusban, mindenek Jézus Krisztusra nézve, s mindenek Jézus Krisztus által teremtettek. Jézus Krisztus az, aki ért, ez az egész teremtett valóság megújulhat, akiért Isten újjáteremti mindazt, ami van. Ez az a szál, ami tovább vezet bennünket a hitvallás következő szakasza felé, hiszek Jézus Krisztusban. Hiszen Jézus Krisztus atyában hiszünk, amikor megvalljuk, hiszek a menny és a föld teremtőjében. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk téged azért, mert ismerhetünk téged. Köszönjük, hogy te a szent fiadban, Jézus Krisztusban közel jöttél hozzánk. Áldunk téged azért, mert benne teremtettél meg mindent, és benne teremted újjá a mindenséget. Köszönjük, hogy a mi életünket is újjá akarod ő benne teremteni. Köszönjük, hogy arra teremtettél, hogy téged képviseljünk. És áldunk téged azért a lehetőségért, hogy mindent megadtál ehhez mi nekünk. Bocsásd meg, Urunk, amikor a te ajándékaidat elkezdjük isteníteni. Bocsásd meg, amikor nem vesszük komolyan, hogy mindez a te kegyelmedből van, és nem istenség, hanem az Isten adománya, amit mi Istennek tekintünk. Köszönjük, hogy mindez nem jelenthet fenyegetést a mi életünk számára, ha hozzád tartozunk. Áldunk téged, hogyha a te gyermekeid vagyunk, akkor te fölötte állsz minden látható és láthatatlan valóságnak, s meg tudsz őrizni bennünket azoktól. Könyörgünk, hogy taníts meg így tekinteni mindenre. Taníts meg hálát adni azért, amit kaptunk, s bizalommal tekinteni rád hiányainkban, tudva, hogy te ki tudod tölteni azokat. Taníts meg egyedül te benned hinni, aki mindenek fölött állsz, s aki mindennel meg tudsz minket ajándékozni. Könyörgünk az előttünk álló hétért is, te adj nekünk útmutatást, hogy mivel tudunk magasztalni téged, adj nekünk vezetést, hogy merre menjünk és mit mondjunk. Kérünk, hogy te adj igét a mi szánkba, hogy gazdagodjanak azok, akik körülöttünk élnek, és könyörgünk azért, hogy tarts meg minket minden percünkben, minden óránkban, viselj ránk gondot, és védj körül a te szereteteddel. Olyan nagyszerű azt hallani, mindenható Istenünk, hogy a te szeretetettől semmi el nem választhat. Óvj meg attól, hogy mi szembe forduljunk veled, taníts meg arra, hogy tied a dicsőség, a tisztesség és a hatalom mindörökké. Amen. Az Atya szeretete, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen.